Sziasztok, kedves kultúrsufni hallgatók, ez a 126. epizódunk, én Isti vagyok, és itt van velem Barbie.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok.
Ha minden igaz, akkor ez Barbie-nek a 100. epizódja, ugye?
Hát a 100. epizód, ami...
Ne pötyögtesd azt a mikrofont, hello.
Nem én voltam, Laci. Ennyi, Laci, bírja magaddal. Szóval a 100. epizód, amikor tagja vagyok a csapatnak, ha egészen hivatalos akarok lenni, mert hogy ugye voltak olyan adások, amikor Nórival kettesben vettetek föl, ezt a fene se számolja ki, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy ez a 100. adás, amióta a nevem fönt van a Sufni oldalán.
Jó, és tettél a hallgatók felé egy ígéretet, ami szerint ugye a... Jaj, segíts meg, milyen tetoválásod van? Borsó, a borsót felfeded a hallgatók számára.
Igen, tettem ilyen ígéretet.
Mert nem tudom, hogy tettél, de most megpróbálok belehúzni abba az ígéretbe, hogy tettél egy ilyet.
És akkor most mit csinálják?
Hát az lenne a kérés, hogy majd akkor a Kultúrsufni Telegram csatornára légy oly kedves beposztolni ezt az imidzset, és ezzel próbáljuk növelni a Telegram hallgatók, Telegram nézők számát.
Vagy opcionálisan mutasd bele a mikrofonból, hát ha így akkor az adásba is
bekerül. Vakard meg a mikrofonnal a kis borsót, hát a kipötyög.
Jó, rendben. Maradjunk annyiba, hogy csak akkor szúrom be ezt a képet, hogyha ha kéri valaki, és nem ti.
Evész biztosan lesznek ilyenek, úgyhogy...
Mert hogy csak így random betenni, az úgy annyira...
Nem, hát, ha így random betesznek úgy. Dolgokat, így...
Nem rossz az, amúgy, de... De egy Telegram csatornára nem biztos, hogy így beszpemmelném, hogyha...
Majd Lacios kérni fogja.
Á, Lacios az. Szaggatós mikrofonjával. Igen, egyébként tényleg.
Ennek az év végén is legyen valamilyen huncutkodás. Készülj. Jó van, hát Isten hozott továbbra is. Így 300-adással később elmondom, hogy Isten hozott, mert akkor nem mondtuk úgy, hogy csak úgy jöttél, hogy minek, azt nem tudtuk, de most már egészen jó a csapat része lettél így 100-adás után.
Te ezt fel tudod dicsérni az embert. Köszi, ezt szerettem volna pont hallani.
Azért érezd magad megtisztelve csak.
Abszolút.
Hogy helyén legyünk.
Tegnap édesanyámmal beszéltem, és kérdezte, hogy még podcastolunk-e. Én mondom, persze, hogy podcastolunk, mondom, már 126. epizód jön, és így akkorát legyintett. Micsoda, hogy már ennyi ideje csináljátok, és amúgy tényleg nagyon durva, hogy így
de mi
ennyi
akkorát
hete...
legyintett? Hát a legyintés ez egy kicsit ilyen degradáló, nem?
Jó, akkor rosszul fogalmazok, ilyen elcsodálkozott, vagy nem
ja,
is tudom.
Édesasszony. Ilyen... Azt mondta, hogy wow. Akkor nem hallgat, hát... mi?
Nem, mondta, hogy kérdezte, hogy miért nem hallgat, mert hogy mondom, tök jó témák vannak, mondta, hogy nem, nincsenek jó témák, ő egyszer-kétszer meghallgatta az első 10 akárhány adást.
De hát akkor még nem voltam benne.
Hát mondtam neki, hogy igen, azóta már más témák vannak, akkor még túl technikainak találta, most már biztosan nem találná túl technikainak, most már sokkal inkább szexistának, rasszistának és minden egyéb, liberálisnak, Fidesz pártinak, minden egyszerre.
Tehát egy aljadék színvonaltalan.
Tehát egy minőség, tehát egy elv nélküli semmiség. Egy semmit mondó szar.
De az a jó, hogy engem megfikáztál majd a műsort is, tehát igazából itt az idő, hogy Lacira is mondj valami kedveset, és akkor szerintem...
A műsor az főleg Laci miatt ilyen, úgyhogy azt nyugodtan magát.
Kiváló, rögtön gondoltam.
Na jó, viccet félretéve, nagyon örülünk, hogy itt vagytok, kedves hallgatók, most már veletek is foglalkozunk, de milyen témákkal készültetek? Hoztatok bármi?
Nem.
Jó, mondtam, hogy csak így séróból lehozzuk, se így dumálgatunk, úgyis vagyunk
ahhoz képest jó meg. 5 perc alatt nem mondtunk semmit, tehát még egy
szerintem ez még nem
perc.
A rekord volt, mert hogy ennél hosszabban sem mondtunk semmit.
Hát amikor csak ugye vinnyogtunk, mint az idióták.
De mondjuk az többször visszahallgattam, mi jó kedvre derített, úgyhogy az már csak miattam megérte. Na, tényleg témák. Első, Laci, hát vágjunk akkor bele urbánus legendák.
Jó, hogy játszunk is. Városi legendáknak szokták.
Igen.
Egyesek.
Jaj, most jön a stresszelős játék, mert ez már múltkor az adás után mondtad, hogy basszus, ezt be akartad hozni. Aztán elmaradt, pedig, hogy ez játék is, és akkor már ott fogtuk a fejünket, hogy most szét fogjuk stresszelni magunkat, hogy melyikünk lesz a bénább.
Stresszeljetek is. Igen, ezt múlt héten alaposan felkészültem, aztán gondosan nem írtam be a Mi van most Trello helyett? Asana, akármi.
Asana. Már nem sokáig, úgyhogy ne szokjátok meg, még egy-két hónap is átállunk.
Ó, már megint más lesz. Na, jó, majd.
De mi baj, mert lejár az ingyenes verzió, és smucikok vagyunk fizetni.
Nem, ez ingyenes érte? Alapból. Hát Todoist-re akkor... leszünk, mert rossz, sokkal kényelmesebb használni. Elsősorban nekem.
Hallod, nekem a Trello meg e között se volt semmi különbség, csak a háttér színe, de...
Látod, de pont ugyanígy nem lesz ott se különbség, nekem viszont egyszerűbb lesz.
És mi akarjuk azt, hogy neked jobb legyen?
Nem, azt nem akarjátok, ezért nem szavaztatom meg, hogy átmenjünk-e.
De ugye nem kell ez ilyen Apple gépet venni, hogy működjön.
Nem.
Jó.
Webről megy minden na, más. Na mondjad, teszteljük, hasítsunk.
Na, lássuk, hogy mennyire vagytok tájékozottak ilyen, hát ismert, vagy némelyik kevésbé ismert városi legendában. Hetet fogok sorolni, és lesz közte olyan, amelyik igaz, és meglepő mondom, lesz közte olyan, ami hamis. És játék jöntől kezdve egész egyszerű, hogy felvázolom a sztorit, és ki kell találni, hogy az igaz, avagy sem.
Jó, nézd ki.
Akkor vágjunk is bele.
Jó, csináljunk azt, hogy felváltva mondhatunk igen-nemet, mert ugye a másiknak a másikat kell mondania, jó? Barbie, be benne vagy?
Mi? Nem. Hát ez hülyeség.
Hát te kezdhetsz.
De miért ne érthetnétek egyet?
De miért ne érthetnénk egyet?
Ez mikor hülyeség. Értünk mi egyet őszintén?
Akkor meg külön jó.
Hát a dilemmában körülbelül az esetek 90%-ába, de jó.
Jó van, akkor nem szóltam.
Ez hülyeség. Itt... Ne is szóljál, figyelj már oda szerencsétlenre, már ötször el akarta kezdeni, de mindig belekötélsz. Na, mondjad nyugodtan.
Belerefett a mikrofon.
Na, röf. Igaz-e? Az a városi legenda, miszerint egy ügyvéd Torontóban úgy akarta demonstrálni egy, az irodájuknak, egy felhőkarcoló irodájuknak az ablakának a teherbírását, hogy nekiugrált, hogy ez egy férfi ember teljes testtömegével nekiugorhat, és akkor sem fog összetörni, és ennek az lett a vége, hogy szegényként kizuhant az ablakon.
Én ezt, mintha már hallottam volna, hogy ez igaz.
Így van, egy pont mindenkinek, ez a kevésbé szerencsés úriember Gary Hoy volt, aki ezt 93-ban ugye Torontóban játszotta meg. Az volt a sztori mögötte, hogy diákok érkeztek az irodába, akik vagy az épületre, vagy a cégről írtak cikket, nekik akarta ezt demonstrálni. És egyébként abban igaza volt, hogy az üveg az nem tört össze, de azt senki nem tervezte, hogy a keret is kibírja azt, hogy egy felnőtt férfi ember nekiugrál, az nem bírta ki, úgyhogy így tokostul kiesett a
ablak. Basszus, és... megválaszoltad a kérdésemet, mert hogy egyébként tényleg ki kéne bírni az üvegnek.
Hát igen, azt kibírta, és a 24. emeletről kizuhant és szörnyet halt, és ezt a mutatványt 96-ban egy Darwin díjjal honorálták.
Éppen akartam mondani, hogy azért ez valószínűleg egy Darwin díjat be tudott zsebelni.
Így van, ez az egyik ilyen klasszik Darwin díjas. Igaz-e, az a városi legenda, miszerint a 80-as években Japánban nagy népszerűségnek örvendett a Space Invaders nevű videójáték a játéktermekben. Ez még nem a legenda teljes
ez
részében.
Igaz.
Igen, megsúgom, hogy eddig ez valóban igaz. És annyira népszerű volt, hogy egy játék ugye úgy működött, hogy bedobtál egy 100 jenest a gépbe, és akkor játszottál, és olyan sokan játszottak vele, hogy egyszerűen a közpénzforgalomból annyi 100 jenes került ki, hogy a japán pénzverdének csak emiatt új 100 jeneseket kellett vehetnie.
Nem igaz.
Hamis.
És ez valóban hamis. Ez egy elég régóta tartotta magát ez a videójátékos körökben népszerű városi legenda, de valaki nagyon alaposan utána járt, és semmi alapja nem volt ennek a Space Invaders pénzverésnek, és egyébként ezért a sztoriért külön köszönhet a Checkpoint podcastek, mert akkor készültem, véletlenül pont az adást hallottam, ahol erről beszéltek, és ott kiderült, hogy ez nem igaz. Igaz-e, hogy egy úriember fogott egy széket, ráköltözött néhány héliumos ballont, és azzal ő végig repkedett, majd utána biztonságosan földet ért.
Ez azt hiszem olyan urbán legenda, amit a Mythbusters-be is tesztelni akartak, és akkor megdőlt, úgyhogy szerintem ez hamis.
Szerintem meg kivitelezhető, gondolom ki is vitelezték, legyen akkor igaz.
Istének van igaza, és részben Barbie-nak is, mert valóban benne volt a Mythbusters-ben, csak hogy igazolták, mert
igen,
még...
Igen, úgy emlékeztem, hogy nem.
A Larry Walters nevű úriembert is megtalálták, aki ezt elkövette, és ő is nyilatkozott, hogy valóban. Meg is mutatta azt a csekket, amit kapott, mert $4000 megbüntette a légügyi hatóság, mert nem lehet csak úgy röpködni, de aztán végül mérsékelték 1500-ra. 4900 méterig jutott föl, 45 percig repült, és úgy ereszkedett le, hogy egy ilyen kis valami, az a pellet gun, ez ilyen, hát ilyen sörétes puska, de nem shotgunra kell gondolni szerintem, hanem az a kis légpuska inkább. A légpuskával elkezdte kilövöldözni a lufikat, és ugye hogy egyre kevesebb lett, hogy leereszkedett, csak azt hiszem harmadik, negyedik lövés után elejtette. Hogy kevésbé volt sikeres a földetérés, mert ugyan kiugrott a székből biztonságos magasságban, de a lufik föltekeredtek a villanydrótokra, ami egy 20 perces áramkimaradást okozott a környéken, úgyhogy szerintem a röpködését nem mindenki fogott a tártkarokkal. Na jó, akkor 3-2 Istinek.
Oh. Volt az a csávó is, aki ilyen Red Bullos napon, vagy hát nem tudom, ilyen Red Bullos szervezésben fölment az űr határáig, és onnan ugrott ki. Ha emlékeztek?
Aha. Nyilván nem majd Baumgartner, nem?
Igen, csak nem a Zsolt.
Igen, ha lehet, hogy ez ismerős az a név, lehet, hogy ő volt.
Igen, igen. Az is igaz egyébként. Igaz-e, hogy 86-ban egy amerikai kisváros véletlenül szertett a helyi sheriffnek a szek videójára, amit körülbelül 200 példányban lemásoltak, és így kb. Mindenki megnézte a városkában.
Igaz.
Kockázatos, hamis.
Isten már kettővel vezet, mert ez is igaz. 86-ban Council Grove-ban, ami egy 2300 lelkes település, a helyi véderőnek a vezetője. Elment egy kamera kölcsönzőbe, honnan egy kamerát és egy videó lejátszót kölcsönzött ki, és hát így a humán reprodukciót rögzítették a szalagra, és igazából jól sikerült a dolog, egy apró részleten csúsztak el, hogy amikor visszavitték a kölcsönzőbe az eszközöket, akkor benne hagyták a videó lejátszóban a kazettát, aztán jött valaki, kikölcsönözte, ebbe van valami, nézzük meg, hogy micsoda, aztán nézték, hogy meg nem a izé, és de a izé volt, a sheriff úr, úgyhogy mint ahogy ti is tennétek, azonnal elkezdték lemásolni a szalagot, és mindenki megnézte, hogy mennyire szeretik egymást a feleségével.
Egyébként ebben titeket ez foglalkoztatott valaha, hogy ilyen videót csináljátok? Őszintén?
Ezt egy külön adásban kellene megtárgyalni.
De milyen külön adásban, amit nem hallgat majd az anyukád?
Igen. Ezt se hallgatja. Egyébként engem sose foglalkoztatott, tehát, hogy egy nagy baj lenne vele, hogy rajta vagyok, és én nem akarom magamat nézni semmilyen ilyen, meg egyéb tevékenység közben sem.
Nekem mindig az a jó barátok rész jut eszembe, amikor a Rachel meg a Ross visszanézi, ahogy kamatyoltak egymással, és valahogy ilyen hasonló érzésem támad, hogy ott azért lenne olyan rész, hogy
Milyen nem pont ilyen volt, olyan volt, hogy én macsi gyúrszújjában, na igen, lejárok a kondiba. Nem
igen, így kezdődött, aztán amikor haladt előre a sztori, akkor már kicsit másképp álltak a videóhoz.
Igen, meg én a saját hangomat sem szeretem visszahallani, akkor gondolhatjátok, hogy...
Én már ezt egész megszoktam. Most már nem csapok ilyen hisztériát körülötte.
Arra emlékeztek, amikor a Big Bang Theory-ban volt egy olyan rész, amikor fel akarták dobni a szexuális életüket és Leonard és ilyen... Penny, és festékkel. és akkor megnézték, hogy na, akkor mit hagytak, és egy óriási, egy ilyen öklömnyi paca volt az ágy közepén körülbelül.
Igen, egy női hátnyom, és két férfi tenyérnyom kb. Igen. Teljes produkció.
Igen, és most az eszedbe jutott a videótokról?
A
vagy?
Videóról, igen, igen, igen.
Na jó.
Hát nem tudom, engem meg lehetne győzni.
Hallod, Nori? Csak óvatosan.
Ha valaki kéri, akkor bedogjátok Telegramra.
De azt majd csak a 200. adásnál.
Ahhoz 5 hallgatónak kell kérnie.
Igen, de az túl nehéz, 3-nak.
És abból lehet, hogy mi 2?
Igen, jó. Én meg a 3.
Akkor ez jó kör.
Na menjünk tovább, mik vannak még?
Ismeritek-e a cow tippingnek a fogalmát, vagy tehén döntése, minek lehetne ezt mondani?
Ez ugyanaz a téma? Mondom, hogy menjünk tovább.
Ez ugyanaz a téma? Ez
már mint ilyen... a szexből.
Amerikai, ja nem úgy kell megdönteni a tehenet. Szóval, hogy ez egy amerikai városi legenda, ami szerint tehénkék a távol alszanak, aztán a galád vidéki tinédzserek, most azért van, hogy vidéki, mert városba kevés a tehén, tehát a galád vidéki tinédzserek odalopakodnak, és úgy meglökik a tehenet, aki felborul, azt nem mondom, tud fölkelni.
Ez igaz. Úgy,
mi?
És Isti szerint kivitelezhető.
Ez micsoda? Hogy
hát az,
legelnek a...
Nem, hogy alszik a tehén álva, oda mész, meglököd, eldől. És te
jó, ezen... nem, én nem így gondoltam, de mondjuk így is azt mondom, hogy igen, de én alapvetően azt hittem, hogy ki lehet, hogy gigáncsolják.
Nem csak így fellökik, aztán eldűl.
Nem tudom, ez hülyeség. De már most akkor legalább az is tök egyértelműen nyerni fog, hamis.
Na, most Barbie-nak van igaza, úgyhogy most már is csak egy ponttal vezet. Ez nagyon sok ilyen sorozatban meg filmben visszaköszön, mint ilyen ott is ilyen poénként, hogy na most vagy igaz, vagy nem, mert mindenki ilyen menőzik vele, hogy ő aztán felrönt a és hát tudósok utána jártak ennek, hogy lehetséges, mert nyilván most nem tettek meg térfigyelő kamerát az összes tehén feje felé. Úgyhogy kiszámolták, hogy ahhoz, hogy egy tehenet feldöntsük, hogy körülbelül 3000 newton erőt kell kifejteni. Ha megnézzük, hogy egy ember 660 newton tud, tehát alapból 4 ember kéne. Tehát, hogy ezt valaki, egy valaki megcsinálja, az már ott megdőlt, mondjuk kéne 4 ember, de a tehén meg is tudjám támasztani magát, ezért azt mondják, hogy 4 helyett inkább 5-6 ember kell, de ráadásul a tehén az nem is állva alszik, hanem fekve, tehát hogy akkor már nehéz dönteni, mert így nem áll. Másrésztről pedig nagyon nehéz meglepni, mert hogy nagyon jó a szaglása, meg a hallása alvás közben is. Tehát nem elég, hogy fekszik, de még föl is riadt, hogyha ott 6 ember próbálja meglepni. Valamint utána más tudósok is számolgatták ezt tovább, és abból indultak ki,
hogy... Hány ember dolgozik egy ilyen ostoba problémának? Ez lenne a kérdésem.
Brit tudósok voltak. Biztos.
De ez már nekem, és ilyen megközelítésen 2 ember, de már vagy 4-en dolgoztak ezen, hogy a tehén azért nem egy rigid test, tehát hogy annak van némi ilyen ruganyossága is.
Elaszticitás, ezt a szót most tanultam. Na, ezt itt lehet használni? Ide való?
Legyen az, hogy ezek elasztikus tehenek.
Ha most tanultad, akkor ez szerintem, és akkor meg is van az adás cím. Elasztikus tehenek, de...
Nem már, nem lehet ez, mert mindig ilyen izé állatok vannak, mint mi. Na, igen, elaszticitás, eltoltam ezt a szót, ha jó ide, ha nem.
Szóval lényegében lehet, hogy több, mint 10 ember kell, mert ha ráadásul rárohannak a tehénre, akkor még kevesebb erőt tudnak kifejteni, mint ez a 660 newton, amit akkor, hogyha nekiveselkedsz izomból, akkor tudsz kifejteni, de ha rászaladsz egy tehénre, akkor lehet, hogy csak 280 newton tudsz, tehát ők már ilyen 10 emberes megoldásra számoltak.
Nem értem, ez a 600 newton, ez honnan jön?
Mert valaki egyszer kiszámolta, hogy egy átlagos ember 660 newton erőt tud kifejteni. Most ezt vegyük úgy, hogy ezt valaki lemérte, és igaza volt.
De nem, figyelj már, a biciklisek azok ilyen 1000 newtont is kitekernek a biciklin.
Hát de azt lábbal tekersz.
Hát de miért nem lehet lerúgni azt a tehenet? Mindenféle. Tehát az adásfelvétel alatt csak... semmilyen állat nem sérült meg.
Tehát figyelj csak, ez nem arról szólt, hogy legyaktak egy tehenet, hanem arról, hogy oda szaladtak és föllökték. Tehát hogy azért fölhívnám erre a figyelmedet.
Igen, de tényleg, akkor amúgy a lendületből is lehet. De
ott megbukik az egész, hogy a tehén fekve alszik. Hát ott rákicsák, érődzik, és akkor egyszer csak belealszik.
De föláll, böfizne egyet, aztán hopp, meglököd, kész. Ott a baj.
De ki figyel, mert hogy nagyon jól hal, meg jó a szaglása. Tehát ezek ilyen brutál tehenek.
Jó, az ilyen beugratos kérdés volt.
Meg most így magam elé kérdezek egy tehenet, szerintem úgy izomból meglökném, így nézném, hogy miért vakargatom a hátát. Tehát nem olyan könnyen mozgó állat az.
Odaentek 4-5-en, megsimogatjátok, hogy ne fogjon gyanút, aztán beszámoltok 3-ra, azt pif.
De hát ott, amikor 3-ra beszámolsz, akkor ott gyanút fogna.
Ja, az igaz, hiszen ismerik a nyelvet.
Igaz.
Akkor nem szóltam.
1-2-3, és akkor azt mondja, nem, és elszaladnak.
De így betámasz, hogy akkor, naha, persze, figyelek ám.
Lúzerek.
Előre meg kell beszélni, hogy 2-re lököd, nem 3-ra.
Nagyon cseres. Kópi.
Na jó, menjünk tovább.
Mennyi van még, csak hogy tudjam, hogy úgy most már ugyanazt mondja, mint Barbie, mert ha nyerni akarok, akkor...
Kettő van még.
Jó, van, ugyanazt mondom, mint Barbie, és akkor fix a nyerés.
De uncsi vagy.
Igaz-e, hogy körülbelül a 2200-as évek elejére kihalnak a szőkehajú emberek?
Igen, igen. Mert minden ember kihal.
Ó, de optimista vagy.
Jó, nem úgy. Ha nem hal ki minden ember. Valami szerint eltűnnek a szőkék.
Azt mondta az Isti is.
Ha lesznek emberek a földön, akkor szerintem nem tűnnek el a szőkék.
Jó, tehát akkor te azt mondtad, hogy nem, mert hogy önmagában a szőkék nem, valami szerint igen, mert Istinek van igaza.
És 2000... Nem is játszok tovább.
Kész, felmondasz.
2002 és 2006 között ez számos sajtóorgánumot megetettek kezed, ilyen BBC kaliberűeket is, és lehozták, hogy jó, hát akkor brit tudósok kimutatták, vagy nem tudom, kikre hivatkoztak, és kiderült, ez valahogy úgy kapott szányra, hogy egyszer valaki félreértette, hogy mit jelent az, hogy recesszív gén, és azt gondolta, jó, akkor így biztos el fog tűnni, pedig az ilyen recesszív géneknek az aránya az általában megtartott. Tehát, hogyha valami nagyon ritka ilyen génvariáció, az is úgy általában tartja. Tehát, mondjuk valami az emberek 1%-ában fordul elő, az nem higul ki, hanem az így nagyjából meg is marad azon a szinten, kisebb-nagyobb torzításokkal. Úgyhogy nem fognak eltűnni a szőkék, vagy legfeljebb akkor, hogyha mindenki más is.
Tehát valaki félreértette. Egy ilyen félreértés Pannon Hamán doktor Ékási Károlynál azt jelentett, hogy egy, 3-1-es lehetett kapni a dolgozatra. És így kapt, így tudtad meg, hogy...
Rékási?
Nem az volt, hogy megkapt doktor Ékási Károly.
Nem Rékási azt, volt?
Nem az, és nem is Károly volt, Rékási József volt. Köszönöm, a Rékási Károly van, és doktor Rékási József a biológia tanár. És nem ám az volt, hogy írtál egy karót, és akkor szépen elsúnyogva megkapta a dolgozatot, hanem ő felolvasta mindenkinek a jegyét, és feladatonként volt egy-egy.
Na, és személyiségi azért volt az, jogok, GDPR.
Mi adjad már jó jogok, hát pofont kaptál, hogyha ezért. Jó, egyébként nem, de...
Pofon volt ott, nem jogok.
Jogában el hallgatni. Na jó, mehetünk tovább, ez csak egy ilyen kis közbeékelés volt.
Na jó, utolsó, hogy igaz-e, hogy... 1910-ben a brit flottának a zászlós hajójára egy átverésnek köszönhetően egy ilyen csintevő figura feljutott, és még körbe is mutogatták nekik, hogy akkor tessék megnézni nyugodtan.
Mit?
A hajót, a zászlós hajót, a konkrétan a HMS Dreadnought nevű.
Aha, tehát, hogyha volt egy ilyen hajó, hát nem
De
tudom.
De milyen csintevő figura? Valaki felmászott oda?
Rémi Gaillard. Lehető volt az, egy 120 éve, 10. Hát tudjátok ki ő.
Igen, ilyen francia troll.
Aha, de olyan, akkora troll, hogy mindig a legnagyobb kreténségeket csinálja, tehát mit én beöltözik csigának, és ott megy a járda, a zebrán, föltartja teljes autós sort, kilométer hosszan állnak az autók, jó, ez lehet, hogy túlzás, de mondjuk majdnem, és ő csigaként a zebrán csoszog.
Meg a horgásznak felkapta a horgászbotját is, mint a mi az a rúd, amit dobálnak az olimpián, amit eszembe? Gerelyhajítás. Mint egy gerelyhajító így beküldte a tó közepéig.
Igen, fú, aki nem ismeri, keressen rá, ilyen jófajta franciásan írják Rémi Gaillard, ilyen két L, mit tudom,
Gaillard. Y.
Majd kijavítja a Google.
Így van, és nézzetek meg belőle egyet-kettőt. Mostanában egyébként nem annyira aktív, csomó erről kitiltották meg, nem tudom, úgyhogy... Vajon miért? De jó pofa. Na, szerintem igaz.
És szerint igaz. Fellógtak.
Már
és mindegy. És ez igaz. Úgyhogy, és nyert a játékot, de akkor elmondom, ezek egy jó sztori.
Köszönöm szépen. Jó partner voltál.
Szóval 1910-ben ez a Horace de Vere Cole nevű figura egy ilyen nagy csintevő hírében állt. Egyébként nem is találtam meg, hogy neki volt a foglalkozása, mindenhol csak úgy hivatkozott rá egy prankster, tehát ő valahogy lett ebből meg is ért.
Mondom, hogy egy
prankster,
egy
ez nagyon tetszik rémi. Ez a szó, ezt még nem hallottam.
Nem. És volt némi rivalizálás, az a HMS Dreadnought és a huha, hogy is írtak a másik hajót? Nem Wright?
Mindegy, bármit mondasz, Santa Maria.
Hók. A Hók nemű hajónak a legénysége között is megkeresték ezt a dúdot, hogy akkor tréfálja már meg a másik hajónak a legénységét, aki ebbe bele is egyezett, úgyhogy összetrombított a néhány haverját, köztük Adrian Stevent is, akinek a nagybátyja egyébként ezen a Dreadnought nevű hajón dolgozott, valamint az ő húgát is, aki pedig később híres írónő lett Virginia Woolf néven, de itt még csak Virginia Steven volt.
És... Fú, az borzalmas volt. Egy könyvet olvastam tőle, kegyetlen.
Na, de lehet, hogy csintevőnek jobb volt. Elmaszkírozták magukat, ilyen mindenféle törzsi ruhákba öltöztek, turbánokat húztak, ilyen sötétre maszkolták a bőrüket, ami ma már ilyen szélsőségesen rasszistának minősül egyébként, és kiadták magukat az etióp birodalom nagyköveteinek, és ezzel a küldöttséggel ők odavonultak, írtak egy kamu táviratot a brit külügy nevében, hogy elküldtek a hajóra, hogy érkezni fognak az etióp nagykövetek, majd nekik meg kéne mutogatni a hajót, úgyhogy egy olyan postára mentek, ahol úgy fogalmaztak, megint csak nem túl polkorrekten, hogy ott ilyen hölgyek dolgoztak, és ők nem kérdeztek sokat, főleg, hogyha egy férfi ment be. Úgyhogy ez meg is történt, elküldték a táviratot, odavonultak, és a küldöttségnek a flotta büszkeségét, minden titkával így szépen mutogattak, hogy akkor tessék nyugodtan jönni. Majd utána a nagy nyilvánosság előtt azt hiszem, hogy újságban felfedték ezt a sztorit, és inkább egy hónapon keresztül mindenki a brit flottán röhögött, hogy hogyan tudták ezt bevenni.
De ezek ilyen fehér emberek alapvetően, nem?
Ja, igen, azt nem mondtam, igen, azért kellett ez a blackface, hogy elmaszkírozzák magukat, mert ők egyébként abszolút ilyen fehér brit emberkék voltak is, és ezt szépen megtették. És még egy utolsó gondolat, plusz egynek hoztam egy olyan legendát, hogy nem tudtam megmondani, hogy igaz vagy nem, mert sehol nem írták le, de állítólag ezt sztorinként változik, hogy egy amerikai kisvárosban arra lettek figyelmesek, hogy a ilyen népességszaporulat megugrott, mondjuk nem tudom, többszöröse a normál népességnek, nagyon sok gyerek születik, és próbáltak rájönni, hogy...
Bevezették a csokot meg a babaváros.
Nem, az úgy néz ki, hogy annyira, az annyit nem segít, sokkal inkább a vonatot kéne bevezetni. Ugyanis arra lettek figyelmesek, hogy a valamelyik tehervonat, amelyik egy szomszédos nagyvárosba ment, az valamikor olyan hajnali 5-6 környékén áll meg, és egy rohadt nagyot sípol, felverve az egész kisvárost, és hát ugye az emberek már így ahhoz későn, hogy visszaaludjanak, de ahhoz korán, hogy még fölkeljenek, úgy fölébrednek, és hát mivel kéne elütni a fennmaradó kevesebb, mint egy órát, és hát megtalálták, amivel ütik el a kevesebb, mint egy órát, és ennek az eredménye a népesség megugrás. Igen, szerintem, tehát ezt ilyen, mondom, legendának tartják számom, valószínűleg kamu, de annyira jó pofa sztori volt, hogy mondom, azért már csak egy ilyen kérdőjeles szinten behozom ide, még akár, ha nagyon akarjuk, még az is lehetne.
Hát elég kamuszagú, de tényleg jó pofa sztori. Ti is így szoktátok, hogyha valamire hamar fölébredtek, akkor...
Így.
Én 10 perccel is visszaalszom, hogyha annyiban hamarabb ébredek, persze.
Mm. Már még fiatal vagy, és bohó. Menjünk viszont tovább, mert hogy Barbiék meg Inexitrumban voltatok?
Igen, most viszont itt a Kecskemétibe. Mácsi barátnőmnek szülinapi ajándékába egy szabaduló szobázást választottam. És itt,
boldog szülinapot neki ezúton is.
Ó, köszönjük. De hallgat minket, nekünk már nem.
De szokott.
Jó, akkor igen.
És ez a szabaduló szobának az a különlegessége, jó, mondjuk nem vagyok túl járatos benne, de hogy csinálnak egyébként ilyen külső helyszíneseket is, Kecskemét főterén, meg az arborétumba. Na, és mondtam, hogy válasszon egyet, és nem ezeket választotta, hanem egy 80 nap a föld körül szintűt, és csak azért akartam elmesélni, hogy ha valaki nagyon megijed, és erre jár, és ki akarja próbálni, a kinézetéről, ahogy kinéz kívülről a hely, ez egy régi varrodában van, akkor megnyugtatom, hogy belülről tök kultúráltan meg van csinálva, és nagyon jó fej volt az ott lévő srác, mert lejárt már az időnk, de nem szólt, hanem még 20 percet hagyott minket játszani, és ott a végén, amikor már jött volna a következő csoport, akkor ilyen nagyon édesen így belemormolta a walkie-talkie-be, hogy és ezt amúgy már ezt megtaláltátok, és ezt amúgy már így láttátok, és akkor egy része azért már megvolt, de tényleg elég erősen segített abba, hogy a végére érjünk, de mondjuk lehet, hogy azért is megszent, mert mondtam, hogy én harmadszerre szabaduló szobázom, és most már annyira szeretnék kijutni.
És kijutottatok végül?
Kijutottunk végül, igen, de 20 percet tovább játszottunk, amúgy is 80 perc volt rá. Ez állítólag, vagy hát úgy írták a honlapon, hogy ez 10-ből 8-as nehézségű volt, és az elején bepánikoltunk, mert hát nem hazudok, ha nem volt ott 40 lakat, akkor egy se, tehát hogy számos, ilyen betűs, amolyan figyfen, és hát mondom, ez biztos, hogy itt döglünk meg, tehát innen nem szabadulunk ki. Olyan édes volt anyukám, megkérdezte, hogy de hogyha nem szabadultok ki, akkor mi lesz? És így mondom, hogy ott maradunk örökre, szerinted. De szóval
mi most akkor nem maradtam, bocsánat, lehet, hogy az elején nem figyeltem, de hogy ketten mentetek, vagy többen?
Nem, hárman voltunk a végén, mert a barátnőm mondta, hogy vigyük magunkkal a Matyit is, hogy hát, ha akkor okosabbak leszünk, és egyébként tök hát igaza volt. De tök jó volt, hogy...
Szintem ezt fogod mondani.
nem. Szóval itt a klasszú kiegészítettük egymást, úgyhogy ha majd jöttök nyáron, és van kedvetek, van még egy szoba. Ezt lehet, hogy kipróbálhatnánk hatan, és akkor lehet, hogy ti a nagy rutinotokkal 15 perc után kiszabadulunk, és mi így szánalmasan kulogunk utánatok, hogy olyan jó lett volna valamit kitalálni, de szóval jó élmény volt. És nagyon, tényleg nagyon szimpi volt, hogy látta, hogy nagyon nyomon vagyunk, csak ott az elején bepánikoltunk a sok lakattól, meg volt ilyen sztori is, és akkor azt hittük, hogy annak a sorrendjébe kell haladni, ahogy mondták, hogy bejárják
nem szabad. gondolkodni, menni nem. Kell előre. Egyébként mi se vagyunk nagy szakértői, inkább csak néhányat, valószínűleg többet csináltunk, de az a nagy tanulság, hogyha beszabadulsz, akkor menni kell, mint a hülye, egy valaki olvasgat, de a többi az gőzerővel keresgél mindenfajta sztoritól függetlenül. Különben egy csomót nem lehet megcsinálni időben, hogyha mindenre odafigyelsz, hogy akkor ilyen sztori, akkor lehet, hogy abban van egy kis utalás, és amúgy néha van is, de sokszor meg nincs.
Igen, szóval jó volt.
Ennyi?
Egészségünkre.
Milyen neve? Igen, híros?
Híros, mert hogy ugye Kecskemét a híros város, és akkor nagyon szellemesen híros exit room. Egyébként mert volt több próbálkozás az évek alatt, körülbelül egy 10 éve mindig valaki próbálkozik szabadulószobával, és egy-két év után befutcsolnak, mert kipörgetik az emberek, és nem. De valahogy ezek jól csinálják, még ilyen gyerekszabadulószoba is van. Szerintem ezzel hasítanak, hogy ilyen szülinapi zsúrokat lehet ide szervezni, úgyhogy ők már egész régóta bírják.
Szerintem gyerekmegőrzőnek is alkalmas, meg egy óráig biztos, hogy nyugtalan az embernek.
Fuhajtok, hétvégén voltunk barátokkal Kiskörösön, és ilyen falunapok, vagy városnapok, vagy mik voltak, és belekóstoltunk itt egy ilyen 1+ fél napban, hogy milyen az, amikor 4 gyerek rohangászik körülötted, és akkor mit tudom, törökmész kell, meg forduló, ilyen, mi ez, ilyen ringdispír, meg pill, meg dodgemeztünk, minden volt, de basszus, brutál fárasztó, halljátok, tehát, hogy ez a...
Jó, hát nem 4 gyerekre vettétek fel a csokkot, nem?
Igen, 2-re, de a 4 gyerek az, meg nyilván ott volt, akkor összesen hányan voltunk felnőttek? 9, vagy 7, vagy hogy vagyunk? Azt hiszem 7 felnőttek 4 gyerekre, tehát így bőven volt azért felnőtt, de hogy nagyon fárasztó, mindig nyekergés, lehettem magam jégkásával, leborítottak, szintén jégkásával, minden volt. Pisik és ugye ez csak 2 óra volt kb. Ja. A parádéban. Előtte, utána még egyéb.
Jó, hát ez ilyenkor sikeres fogamzásgátlás.
De nem, ugye aranyosak voltak, de azért fárasztó, tehát minden tiszteletem. Nem, előtte való nap, egész nap játszottunk, mert minden volt, de itt, amikor így menni kell valahova, és akkor pisik, aki menni, nem, nekem nem kell, ja, akkor együnk valamit, vattacukor, üljünk fel a lóra, akkor a forduló, mit tudom én még be.
Fordulóra.
És ugye nem mi foglalkoztunk főleg velük, mi csak ilyen külsős megfigyelők voltunk, nyilván ilyen vegyél fel a nyakadba típusú taszkok azért voltak, meg így menjünk együtt. Szerencsére nagyon jóba vagyunk, tehát az nagyon élvezzük azért Nórival is, hogy a gyerekek nagyon szeretnek látszólag minket is, meg a Gyurit is, aki szintén így még nincs gyereke. És nagyon sokat játszunk, meg ilyen tök nyitottak, tök jó fejek, de azért nagyon fárasztó, na pont zárójelbe zárva. Úgyhogy minden tiszteletem a szülőké, akik ezeket bírják meg. Nyugodtan bírják. Na, és akkor menjünk a következő témánkra, ami pedig a következő. Egy kérdéssel nyitnám, hogy hát még lehet inkább Laci felé, mert Barbit azért többet mászkálsz tanárként, de hogy nektek nem szokott fájni a hátatok? Egyszer már említettük, vagy érintettük ezt a témát, de hogy nem tök aktuális megint.
De most ez ilyen nyugdíjas. Nektek a hátatok szokott fájni?
De most komolyan, viszonylag sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, hát jó, relatíve, akik ugye ülőmunkát végeznek, meg otthon, meg irodában is ülnek, és mondjuk ilyen 30 fölött, 35 környékén vannak, tehát minimum 10 éve végeznek irodai munkát, és ugyanúgy fáj a hátok, és igazából nem tudom, hogy mit lehet csinálni, mert én próbáltam ilyen gerincjogát, meg most május 1-től edzek, majd arra mindjárt kitérek ismét, de hogy van erre valami jó javaslatotok?
Te Matyi vett ilyen IKEA-s íróasztalt, ami mellett lehet állni, és tudod, így lehet szabályozni a magasságát, mert ő is ezzel a hátfájással elég sokat küzdött, főleg amikor Orvaszályba home office volt, meg ilyen, az is ilyen IKEA-s széket, ami ilyen, hát, hogy így nem hagyja, hogy egy, tehát folyamatosan egyensúlyozni kell rajta, nem tudom, mi a pontos elnevezése, és neki sokat számított, de ő például eljár hetente egyszer masszíroztatni is.
Ettől egy kicsit félek, mert én nem akarom, hogy megfogdossanak, de amúgy nagyon sokan mondják, hogy ez hasznos.
Hát maga a stresszt is egyébként kigyurmázzák belőle, tehát én is voltam már párszor, nekem még ez így nem jutottam el arra a szintre, hogy így rendszeresen járjak, de tényleg baromi jó tud lenni. Menjél nőhöz, valami jó nőhöz. Vagy egy csúnya pasihoz.
Vagy mint a jó barátokban a fakanalas nyomkodós.
Igen.
Ne, hogy kijöjjön rajtam egy kundusz, vagy valami. Na jó, oké, hát akkor ilyen olyan széket, vagy ilyen ülő alkalmatosságot javasolsz, vagy javasoltok, amin így egyensúlyozni kell, az segít? Mert amúgy nekem is olyan asztalom, amit föl lehet néha állítani, de nem bármikor föl lehet állítani, de hogy ritkán szoktam.
Hát a Matyi így fél napokat úgy szokott dolgozni.
Hogyha fölemelem, akkor egész nap úgy vagyok, nem ez aki, hanem hogy általában nem emelem föl. Hogyha elkezdem reggel a napot úgy, hogy ülök, akkor meetingek, doksik, na mindegy, ezt most nem kezdem el, akkor nehezebb így menet közben átállítani a nap közben. Pedig nyilvánvalóan, de hogy három percet, 20 másodperc lenne megcsinálni.
Lusta disznó vagy bűnhölgy.
Jó, rendben, meggyőztél, majd elgondolkozom ezen. És ha már ilyen sport, meg mozgás, akkor hadd hozzam be itt, mert kapcsolódik ez a témához, hogy május 1-én elkezdtem ismét edzeni. Volt egy kis kiesés, tudom, hogy már januárban is elkezdtem, akkor is csináltam egyébként egy másfél hónapot, aztán utána abba hagytam, és volt egy 3 hónap, amikor teljesen nem csináltam szinte semmit, de most május 1-től megint nyomom. Viszont most így kanyára is figyelve, többé-kevésbé, meg tényleg minden nap mozgok valamit. Ami azt jelenti, jelen pillanatban, mi 26-án veszünk föl, tehát majdnem egy hónapja csinálom, és most már vannak észrevehető jelek. Egyrészt fogytam 2,5 kilót, mondjuk, kb. Meg, és ami miatt hozom a témát, az a következő, hogy a Nike-kal futok. Tehát én nem tudom, hogy ismeritek-e a Nike Run Club-os, biztos ismeritek alkalmazást.
Hogy ne ismernénk, rendszeresen azzal futok én is.
Aha, persze.
Úgy mondod, mint hogyha mindenkinek ez... teljesen természetes lenne. Miért lenne ilyen alkalmazásom?
Szerintem Laci ismeri, mert aki sportol, az így megnézi ezeket az appokat.
Én láttam, hogy van olyan, én az Adidas-ost használom, gondolom hasonló lesz ez is.
Nem tudom, de nyilván nem az kell, hogy most mindenki használja, egész egyszerűen csak arra voltam kíváncsi, hogy így jött szembe. Tehát amikor nézel appokat, akkor ez így úgy szembe jön a futásoknál, és akkor nyilván választasz egyet, aztán használod, kész. Mindegyik ugyanazt tudja, tehát most trekkel, meg javasol, meg nem tudom, miket csinál. A Nike Run Plus nekem, vagy Nike Run Club az nekem azért fekszik, meglepően, tehát nem gondoltam, hogy ez ennyire jó lesz, hogy amikor elkezded, akkor elképesztő motiváló. És ez az, amit nem gondoltam, hogy ez így, az, hogy van ott egy edző, aki magyaráz neked egyébként futástól függetlenül, tehát tök mindegy, hogy milyen gyorsan futsz, meg tehát semmilyen fajta visszacsatolás nincs, hogy éppen milyen púzusod van, meg semmilyen ilyen élettani értékek alapján nem feltételez semmit, meg nem az alapján dönt, de hogy beszél hozzád is. Mondja, hogy de jó, hogy jöttél és ideálltál a startvonalra, most ez az első futásod, nem kell az, hogy nem tudom milyen tempót menj, tök jó, hogy itt vagy, stb. És ez így először azt gondoltam, tudtam régen is, hogy ez így van, hogy így beszélnek hozzá, és azt gondoltam, hogy ez ilyen művi. És azt fogom gondolni, hogy jó, ne dumáljál, már inkább zenét hallgatok. De azt kell elképzelni, hogy ez egész egyszerűen nálam működik, és valószínűleg sokaknál működik, mert rengetegen használják. Nem arra jó, hogy itt fél év után majd neked még ott még mondanak a füledre okos dolgokat, hanem tényleg arra, hogy így belehoz egy ilyen megszokásba. Tehát le tudod az órádra, telefonodra tölteni azt a futást, nyilván nem is kell letölteni feltétlenül, hogyha van mobilneted, és akkor viszed a telefont magaddal, de letöltöd mondjuk, van konkrét ajánlott playlist hozzá, amit Apple Musicon, illetve Spotify-on tudsz letölteni szintén, és akkor be tudod rakni alá, beszél hozzád az edző, vannak ilyen fartlekfutások, intervallumfutások, és az elején, amikor kezded, akkor főleg az a jó, hogy van egy első futás, van egy következő futás, van egy harmadik futás, és akkor utána tudsz belelendülni úgymond a többi választékba, és akkor nem tudom, én már futottam mondjuk ilyen relaxáló futást, ami abból állt, hogy a Headspace-szel, azt nem tudom, ismeritek-e, az egy ilyen viszonylag híres ilyen relaxációs app, ami segíti így a munkával kapcsolatban is, meg mindenfajta egyéb stresszel kapcsolatos ilyen feszültség levezetéseket, és az ottani egyik ilyen head coach, nem tudom, hogy hívják ott, ilyen session vezető beszélgetett az edzővel, a Nike-os edzővel, és együtt mondták, hogy akkor most mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mire kell gondolni, és az, hogy baromira működik, úgyhogy ennyi, nem akarom tovább magasztalni. Aki szeretne úgy elkezdeni futni, hogy ilyen járni alig bír, most értsétek jól, tehát, hogy mit tudom, 3 éve meg sem mozdult, mert Covid, meg szeretni újra kezdeni, vagy egész egyszerűen csak elkezdeni, akkor nagyon-nagyon javaslom, mert full motiváló. És szándékosan az volt az én elvárásom magammal szemben, hogy minden nap csináljak valamit, nem durva edzésekre kell gondolni, nem olyan, mint amit mondjuk három évet csináltam, hogy akkor egy héten 10 komoly edzésem volt, azt utána az meg is bántam egyébként, mert brutál fárasztó, meg nem lett jó vége. Most egész egyszerűen csak a mozgás öröméért, meg azért, hogy a egész napos ülést valamilyen módon így kompenzáljam. Úgyhogy aki hasonló cipőben van, az próbálja ki bátran a Nike Run Clubot. Ingyenes, nem kell semmire előfizetni, letöltöd okostelefonra és használod.
Amúgy ilyen futós abból, amit mindig szerettem volna kipróbálni, csak végül sose került rá sor, mert amikor nekiálltam futni, akkor így mindig magamnak akartam összerakni, hogy most éppen mennyi futok, meg milyen tempóban, meg ha futok is, akkor podcastot hallgatok, de van ez a Zombies Run nevű alkalmazás, ahol egy ilyen sztorit köt hozzá, mintha ilyen zombi apokalipszisből menekülni a zombik elől, és akkor van valami alap nyekegés alatta, meg mesél valami sztorit, és amikor kergetnek a zombik, akkor kell ugye rákapcsolod a futásra, és akkor ez egy ilyen, tehát tőlem egy sima tréning van mögé téve, de adnak neki egy ilyen zombi sztorit, amit tök jó pofa, de én nem akartam ezt az ilyen intervallumos futásokat csinálni, így nem vettem rá magamat, de egyszer lehet kipróbálom még valamikor.
Ennél ez komolyabb, szerintem ez már 10 éve megy. Eleinte még ilyen fizetős volt, aztán előfizetéses, most nem is tudom milyen modell van, de most is előfizetéses modellben megy. És az benne a jó, nem próbáltam ki, de állítólag, meg azt írták a kommentek, nyilván én is megnéztem most aktuálisan, hogy ilyen kréteket, hogy mondják, ezt ilyen dobozokat gyűjtesz, amik ilyen, hát ilyen resource-ok, ilyen erőforrásokat tudsz összeszedni, és akkor abból tudsz építkezni, meg kunyhót, meg nem tudom milyen dolgokat venni, és az segíti utána a futásodat, és az egész mögött van egy ilyen kellemes zombis történet, a kellemes meg a zombis, az ugye viszonylag ritkán szerepel egy mondatban, most ezt is megugrottam. És igen, van egy ilyen gamifikáció jellege, nekem kevésbé ez hiányzott, vagy hiányzik a futásból, tök jól esett inkább ez a motivációs vonal, vagy motiválós rész. De igen, aki inkább játszana, vagy ez a gamifikáció vonza, akkor ez a Zombies Run, az a címe, ugye, vagy ezt mondtad?
Igen, igen.
Akkor azt is meg lehet tekinteni. Na és akkor mondjam, Adidas az mit tud? Az csak itt trekkel, vagy az is motivál valamilyen formában?
Szerintem van benne valami voice coach, de ezt mindig kinyom a francba, mert podcastot hallgatok. Nekem egyébként az volt a motiváció, hogy tök sokszor mondjuk így, ha egész héten nem jutott rá időm, vagy mondjuk munkamáját nem tudtam hallgatni, akkor végre lehet menni futni, és akkor a felgyűlt podcasteket tudom most már tudni, megdolgozni. Úgyhogy sose próbáltam ki, de elvileg ez is tud valami voice coachot, nem tudom, hogy olyan, mint a Nike. De egyébként igen, a trekkelés benne van, ott írja, hogy szépen ráteszi a térképre, mint szerintem minden másik app, meg hogyha lehet unlockolni ilyen mindenféle, tehát ha fizetsz, akkor kibővíti a funkciókat, de igazából akkor ilyen mindenféle kimutatásokat csinál, meg lehet, hogy akkor nem tudom, ilyen edzésterveket, meg infókat fog megosztani, de az ingyenes része is teljesen jó. Tehát én nekem egy dolog, ha egy stopperrel futnék, majdnem az is elég lenne, mert kb. Mindig ugyanannyit futok, meg annyira jó, hogyha elveszítem nem tudom, hogy hol tartok, akkor csak ránézek, látom, hogy nem tudom, már 5 kilométer, akkor jobban még van egy kicsi. De így meg vagyok elégedve. Tehát nyilván nem használunk sok feature-t belőle, de erre tökéletes.
Oké. Még a szinkron, akit ez zavar, hogy most új appot kezd el, akkor vannak erre alkalmazások, amik mondjuk átszinkronizálják mondjuk Strávára, vagy amelyik ilyen trekkelő fitness alkalmazást használt eddig. Én ugye Stráván vagyok, mit tudom én, hány ezer edzésem van, szinte valami 3000 plusz edzésem van így az elmúlt 10 évből. Nekem az mondjuk fontos, hogy ott tudjanak gyűlni a trekkek.
Ja, meg az Adidas is támogat ilyen órával ilyen púzusmérést, meg ilyen kütyüket, amit még esetleg van, aki szeret az futáshoz használni, úgyhogy az is ott integrálva, mert gondolom a Nike-ra is rá lehet kötni mindenféle púzusmétert, meg akármit.
Ja, persze. Hát meg mondjuk, hogy én órával futok, ami alapból van rajta púzusmérő. De hogy igen, összetudod a telefonnal ilyen mindenféle bluetooth-os, ilyen poláros, meg garminos chest-trap-eket, hogy hívják ezt magyarul. Kicsit ilyen angol vonalban maradtam, úgy látszik munka után. Segítsetek már, mi az? Melkaspánt, ez az.
Jó. Ez most azért úgy nem mondom, hogy kapásból ment volna.
Oké. Na, hát ennyit a sportról, és akkor a múlt adásban beszélgettünk arról, hogy madárhatározás, meg emlős határozás, és akkor ezen a vonalon megyünk tovább, hogy nem léteznek azok a madarak, amiket meghatároztunk, vagy most akkor hogy megyünk.
Úgy látszik, hogy nekem a Matyi lesz a Viki, mert hogy most ő küldte nekem ezt a cikket, mondta, hogy ez szerinte tök jó lesz az adásban, mert hogy van egy olyan várjál, mi ez? Mozzanat?
Mozgalom.
Mozgalom, azaz. Mozgalom. Ami a Birds Aren't Real. Nem tudom, hogy erről hallottatok-e már.
Én pont olvastam róla a napokban, úgyhogy, de nem lövöm le.
Jó, ne lőd el. A madarat? Lennének, akik örülnének neki. Isti, te ismerted?
Nem tudom, nem néztem meg a cikket, amit nem tudom, hogy hova linkeltél, lehet, hogy itt az a sanába, de
igen,
én nem
igen, igen. Jó, ne nézd meg akkor most már. No, kezdem az elejéről, mert hogy 2017 elején az USA-ban tartottak egy baromi nagy tüntetést, a Women's March-ot, ahol a Donald Trump győzelme ellen tiltakoztak, és kiálltak az emberi jogok, meg hát ugye a nevéből adódóan a nők jogai mellett, és akkor az akkor 18 éves Peter McIntyre, nem tudom, hogy kell ejteni, az nézte egy épület tetejéről ezt a felvonulást, és észrevette, hogy érkeztek ellentüntetők is, akik beszólogattak a résztvevőknek, és annyira abszurdnak érezte ezt az egészet, hogy fölírta egy papírra, hogy birds aren't real, tehát hogy a madarak nem igaziak, és elkezdte skandálni, hogy a madarak létezése hazugság, és hogy ez csak a kormánynak a madárpárti propagandája akarja ezt velünk elhitetni. És akkor ebből gyakorlatilag egy olyan szintű megmozdulás lett, meg egy olyan szintű láz, hogy most már több ezren, meg hát több százezren követik mindenféle ilyen közösségi médiás felületen ezt a fickót, meg az ő kis bagázsát, és ugye, tehát ők mindig próbálnak ilyen nagyon szatirikusan nyilatkozni erről, meg direkt ilyen nagyon ratyi photoshopozásokat csinálnak, meg ilyen nagyon gagyi effektezéseket, hogy érezhető legyen, hogy ez egy kamu, de hát ugye, mint a lapos földhívők meg egyebek, vannak olyanok, akik ennek már most már kifejezetten hívei lettek, és hisznek benne, és ez akkor ütött, vagy akkor kezdett el nagyon durván élesedni, meg akkor vették észre azt, hogy hát tényleg ennek vannak olyan követői, akik ezt komolyan veszik, amikor május elején egy róka bement egy washingtoni állatkert madárházába, és a legfontosabbat nem mondtam, mert hogy ezekről a madarakról az a propaganda, hogy x éven keresztül legyilkolták az igazi madarakat, és drónokra kicserélték őket. Tehát, hogy amiket láttok így madarakat az égen, azok mind drónok, és megfigyelnek minket. Na és akkor, amikor volt ez a róka mészárlása, 25 flamingót kinyírt egy állatkertben, akkor ezek a hívek azt mondták, hogy hát ez tök jó, mert hogy ennyivel kevesebb drón fogja most már őket lenyomozni, és például azt mondják, hogy azért van az, hogy az a fehérfejű rétisas az szinte bűncselekménynek számít, mert hogy az nagyon jól meg
tudja... Mint a levadászás?
A levadászás, igen, hogy az nagyon jól meg tudja figyelni az embereket, és hogy ez a legdrágább amerikai kémmadár.
Hát meg ugye a villanydróton is azért ülnek a madarak, mert ott töltenek.
Töltődnek, igen, igen. Tehát nagyon durva. És egyébként már ez a fickó, ott hagyta az egyetemet is, és most már fúra ebből él. Tehát ez kicsit olyan egyébként, mint nálunk a kétfarkú kutyapárt, ilyen viccpártnak indul, de hogy ennek tényleg durva hívei vannak. És akkor, amikor valami olyasmi történik, ami kicsit olyan megmagyarázhatatlan, mint például, hogy Mexikóban egyszer csak 200 madár így lepöttyant, meg ugye vannak olyan országok, ahol így a kiszáradás miatt így lehullanak, akkor is mondják, hogy akkor lemerültek a drónoknak az elemei, vagy hát az aksiai, és akkor azért pusztulnak meg, vagy hát azért gyakorlatilag a drónok pusztulnak meg.
Ez, fú.
És ki voltam ebben a cikkben, hogy 2022-ben már ott vagyunk, hogy így direkt így mentegették magukat, hogy ők nagyon igyekeznek, hogy annyira szatirikusak legyenek, hogy ez mindig mindenkinek leessen, hogy ez egy vicc, mert hogy azt mond, hogy a világ összes madarát drónokra cserélték, ott vigyáznom kell, hogy nehogy valaki elhiggye, az már elég szomorú.
Igen, és egyébként van egy magyar fordítás is, ami hát nekem elég, ránéztem a Facebook oldalakra, az a pontos neve, hogy madarak nem valósak, és most nem tudom, hogy ez direkt, vagy ez a poén része, vagy csak igénytelenek, de olyan ilyen nagyon erőltetett tükörfordítások vannak benne, hogy engem már zavar. Nyilván ott is minden úgy van felkiáltójelezve, hogy négyesek vannak benne, ami ugye a kamuhíreknek a csimbarasszója, Olyan még nem volt, hogy oda is írták, hogy 4 felkiáltójel helyett, de majdnem. Úgyhogy ott még ők azt mondják, hogy ő náluk még nem volt ilyen reakció, hogy ezt valaki is komolyan vette volna, de ha lesz, akkor annak el fogják magyarázni, hogy ez ugye gyakorlatilag csak arról szól részükről, hogy fölhívják az álhírekre a figyelmet.
Szomorú.
És erről szoktam ennyi. Egyébként beszélgetni a gyerekekről, gyerekekkel is.
Ja, madarak nem igaziak?
Nem, hanem...
Miért ők is tudják már?
Igen, hogy ne. Nem, hanem hogy ugye gyakorlatilag, hogy az interneten bárki bármilyen tartalmat szerkesztett, hogy nem kéne szentírásnak venni, és amikor mondtam, hogy a Wikipédia se feltétlenül 100%-ig megbízható tartalom, akkor láttam, igen, hogy egy világ dőlt össze bennük, ők azt gondolták, hogy amit a Wikipédián föl van, az létezik. És mondtam, hogy most figyelj, hazamész, csinálsz egy szócikket a kőrágó mütymürütyről, és leírod, hogy ez ebbe a kecskeméti iskolás gyerekeknek a fenekével táplálkozik, és ilyen kellő tudományossággal, akkor lehet, hogy egy ilyen Blik Rúzs kategóriájú magazin már föl is kapja holnapra.
Nagy
jó, nyilván, hogy ez nem ilyen egyszerű, de hogy alaphelyzetben tényleg durva, hogy az emberek mennyire képesek benyelni ilyen dolgokat.
Hát né, bizonyos emberek,
a cikket ezt egyébként meg nagyon jó szívvel ajánlom elolvasásra, illetve a videókba is nézegessetek bele, mert hát elég szemét, de közben jó, tehát mulattató.
Csávon, hát tényleg az volt, hogy írok egy mozgalmat, ami azt írja, hogy a madarak nem igaziak, kérdője, profit. És megjutott a profitig, úgy tűnik.
Igen. Igen.
És nem túl sok lépésben, ha jól értem a dolgot.
Igen. De hogy miért nem neki ültesz, hogy ekkora baromsága a pénzt keres? Ez senki nem mondta, hogy ilyet lehet.
Miért? Ennél szerintem egyen jobb, amikor csinálsz magadról 3000 képet minden nap egyet, aztán felrakod NFT-be, aztán kijön belőle, nem tudom, 3 millió forint darabonként.
Ja igen, most a, jó, igen, az NFT-be meg az ilyen kriptotémákkal, ott mindig lehet nagy hullámokat kavarni, hogyha így bedobja az ember, hogy így finom utalra, hogy például az NFT az ilyen full piramis játék, és akkor érdekel, hogy az, hát nem, hát az a jövő, hát nem értette ezt, nem érted, irigy vagy.
De én nem tudom, hogy piramis játéke, meg egyáltalán nem is értem pontosan, hogy meg tudom, hogy mi az, de hogy erről majd beszéljünk már majd egy külön adásban.
Ez jó lesz, mert én sem értem egyáltalán, de maga a technológia nyilván, tehát van mögötte logika, tehát hogy
beszéljünk,
én értem.
Róla úgy, hogy nem vagyunk felkészülve, azok a legjobbak.
Abból még következő adásra sem leszek jobban felkészülve, tehát ez egy ilyen műsor.
Nem csak annyi, hogy ezek az ilyen horroráron elkelt NFT-k, ott azért nagyon-nagyon látszik, hogy az ilyen buborék fújás megy, mert nem egy ilyen tranzakciónál buktak meg, hogy egymás között adják, veszik, és ez egy nagyon régi ilyen csalásfajta, hogy összeáll egy társaság, most egy poolba, és ugye egyre drágábban adják fel egymás között, és ilyen kívülről csak annyira látszik, hogy úristen, most nem tudom, most 100 000 volt, most 200 000, most már 1 millió volt az NFT, de igazából még senki egy büdös vasat nem keresett rajta, mert egymás között pakogatják egyik zsebükből a másikba pénzt, míg jön egy szerencsétlen, amelyik elhízi és megveszi tényleg 1 millióért, na azon keresnek majd 1 millió dollárt. Szóval ez az NFT piacon nagyon-nagyon sok ilyen van, hogy ilyen full
de mi az
egész.
Az NFT?
Ez... Non-fungible token.
Ezt senki nem tudja. Én még annyi videót megnéztem, meg cikket olvastam, senki, mindenki azzal kezdi, hogy elmondja, hogy non-fungible token, ugye, hogy azért NFT, és hogy ez egy ilyen egyediséget garantáló token, és akkor utána mindenki azt mondja, hogy ez olyan, mint a egyedi lesz tőle, mint hogyha festőművészként festenél egy képet, és akkor az adja az értékét, hogy egyedi és megmásíthatatlan, és akkor ebbe belepakolnak egy hivatkozást egy gifre, vagy egy képre, de te azzal a gifet meg a képet nem birtoklod, hanem azt a tokent, ami arra a gifre vagy képre hivatkozik. Tehát, hogyha te megveszed a, nem tudom, a monalizált NFT-be, akkor te például nem formálsz jogot arra, hogy mindenféle netre fölpakolt monaliza kép után te pénzt szedjél, csak van egy tokent, amelyik azt mondja, hogy ez a monalizás kép, ez a tiéd, de hogy csak azt a, mint hogyha egy ilyen birtoklevelet birtokolnál, nem magát azt, amiről a birtoklevél szól, csak
ez
azt
olyan,
a
mint amikor token... valaki csillagot vagy bolygót vásárol, nem?
Amúgy igen, igen, ez kávé.
Nem, mert még ennél is gázabb szerintem, mert a csillag az ott van, vagy legalábbis feltételezhetjük, hogy ott van,
hát
vagy nem tudom, a csillagászoknak
elhisszük,
hogy ott van.
Egy csillagot, vagy egy
nem
bolygót.
Tudom, de hogy érted, az egy csalás, hogyha több embernek ugyanazt eladják. Itt most arról beszélünk, hogy tegyük fel, hogy a Holdon veszel egy telket, és az a tiéd, soha az életben nem fogod látni, legalábbis jelen tudásunk szerint, de miért ne lehetne, hogy 50 év múlva majd valami történik, és kimész a Holdra, és ott ültetsz egy
Na várj, de
nem ültetett semmi, de értitek. A holdas... Az a tiéd attól, oda mehetsz, és oda tojhatsz, majd, ha ki tudsz jutni a holdra.
A holdban még akár lehet is potenciál, hogy még elképzelhető, hogy a mi élettartamunk alatt valami kis kolóniát oda felhúznak, nem olyan valószínű, de lehetséges. De azt, mint a Barbis mondott, hogy veszel egy csillagot, mert azt is lehet, hát a büdös életben nem jutsz el a nem tudom hány fényévre lévő csillagig, tehát hogy az tényleg olyan, mintha ott se lenne, mert ott van egy fényes pötty az égen, de azzal az életben nem fog semmit kezdeni.
Igen.
Úgyhogy a holdon vegyetek telket, abban van a pénz.
És tőlünk.
Vegyetek olyan NFT-t, amelyik azt mondja, hogy van egy telketek a holdon. És a telek nem az a tiétek, de az NFT azt mondja.
Fúj, annyira remélem amúgy, hogy ez bebukik, mert ha nem, akkor egy idióta vagyok.
Amúgy
mert nem vettél ide, be kell szállni az NFT-be. Egyet mindenki
de mi az, hogy nincs, hogy beszállsz az NFT-be, ez nem olyan, hogy beszállok az a Bitcoinba. Ez kb. Olyan, hogy beszállok az internetbe, igen. Windows 95, vettem 10.000 forintért.
Egyébként Görcs sem próbál mindenki, a videójáték gyártók is checkpointban sok szó esett róla, hogy próbálták kitalálni, hogyan lehetne valahogy pénzt kiszedni az NFT technológiából, de egyelőre még nem jöttek rá, és nagyon heves ellenőrzéseket váltott ki, bárki belengedte, úgyhogy még egyelőre nem terjedt ez el, csak egy bizonyos erre fogékony körökben mocorog ez az NFT biznisz, nem döntött el a lábairól a világ tőzsdéjét.
Na jó, úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből, de semmi jóra nem számítok. Mit szóltok ahhoz, hogy dől be az összes ilyen, nem az összes egyébként, ez már most erős túlzás, de hogy nagyon sok ilyen kriptovaluta, meg a Luna, meg a, most ez már hetekkel ezelőtt történt egyébként, legalább kettő, de volt több is. Ennyi volt, vagy megy ez tovább még?
Amúgy na, ebben sem vagyok nagyobb szakértünk az NFT-re, de például pont most a kiszámolom volt erről cikk, én is onnan értesültem, hogy mik voltak. Szerintem még nem holnap, a hónap után fog bedőlni, de még pár ilyen balhely azért felhívja a figyelmet azokra az alapvető problémákra, ami mind abból adódik, hogy ezeknek sincsen effektíve olyan érték, amihez kapcsolódnak. Nyilván ugye mindennek valamennyire relatív az értéke, tehát hogy amennyit adnak érte, éppen annyi. Ugye ez mozgatja az inflációt is, de hogy ezek mögött tényleg, ahogy sokan elmondták, nincsen egy államnak a gazdasága, nincsen semmi dollárban, vagy valamilyen neves fémben lerakott fedezet, tehát igazából, hogyha holnap azt mondaná valaki, hogy nem kell több kriptovaluta, akkor az így full menne nullára. Még azért egy ország gazdasága, ami mondjuk egy pénz mögött áll, azért nem tűnik egyik napról másikra, csak hogyha valami tényleg ilyen kataklizmikus esemény történik ott.
Na jó, akkor egy három mondata kibeszélünk egy NFT-t, egy Bitcoin, egy cryptocurrency-t, de ide hozzátok a témánkat, megbeszéljük.
És rovatok. Legyen hallgatóink, akik kifejezetten ilyennel foglalkoznak, akkor már írnák a 60 oldalas kommenteket, hogy miért mondunk baromságokat.
De baromságokat szerintem nem mondunk, mert nem állítunk semmit nagyjából.
Hát igen, de hogyha tudod, vannak azok, akik annyira imádják az NFT-t, hogy ennyit elmondunk, hogy azért jelentős része ilyen piramis játék, vagy buborék, akkor már így azonnal elkezdenek köpködni, hogy nem is úgy van.
Mert nem értjük a jövőt, lehet ez a baj. Hú, már te se érted, pedig te fiatal vagy.
Igen, igen.
Hát, már
itt a baj, hogy már te se érted.
Rossz hatással vagytok, nem boomeresedek miattatok.
Igen. TikTokot se értem, pedig az viszont tényleg a jövő.
Azt még én se értem. És apukámnak is van TikTokja, de mármint ő nem csinál videókat, csak nézi. De hihetetlen. Na mindegy. Mondja, de
lehet, hogy körbeért. Tehát, hogy a fiatalok nézik, meg az idősebbek.
Ja, lehet. Lehet. És van ez a korosztály, aminek ez kimarad. Lehet.
De meg marad a YouTube.
Nem, a fiataloknál is a YouTube az első egyébként. Az a legkomolyabb platform, most az iszonyatos forgalom megy rajta keresztül, de most nem tudom, hogy kerültünk ide, menjünk tovább a rovatokkal?
Menjünk. Kinek hát jár a keksz?
Várjál, mielőtt elmondja a rovatot, tehát, hogy nekünk is ott kéne a podcastot csinálni, mint a Friderikusz, aki nem nagyon érte a podcastnak a fogalmát, mert ugye csomószor rak be olyat, vagy hát nem hallgattam meg csak egy pár adást, de az kellően elég idő volt ahhoz, hogy felidegesítsem magamat, hogy olyan dologra hivatkozik, amihez nézned kell.
Igen, igen, de ő YouTube-ra csinálja félig meddig, és az az igazság, hogy én egy jó Friderikusz szapulásban mindig benne vagyok, de hogy az a baj, ez a faszi az egyébként tényleg 30-40 éves csinál, és durva az, hogy egyébként látszik is.
És rohadtul nem látszik rajta.
De De látszik.
Hát, én meghallgattam két adását, olyan rohadt amatőr volt, én legalábbis így értem meg, az a bajom, hogy én úgy felhúztam magam hát rajta.
Nem tudom, vannak szarab adásai, de vannak nagyon jók is, most nem tudom, melyiket hallgattad meg, én nem hallgatom az összeset, de amúgy szerintem baromira látszik rajta, hogy hát jó, van egy ilyen, most stílusáról ne beszéljünk, tehát hogy alapból van egy ilyen kellően arrogáns nagyképű stílusa, meg ez a magázódás is azért véleményes, de ha hozzászoksz, egy kis időt adsz neki, akkor azért jók a kérdések. Tehát,
jó, hát az érződik, hogy csak hogy mondom nekem ez, hogy ő rajta tökre érződik, hogy YouTube-ra gyártja a tartalmat. Csak akkor ez nem podcast, tehát hogy akkor mondja azt, hogy beszélgetős.
Mondhatjuk, műsor. Hogy nem podcast, de nagyjából olyan 4 nagyságrenddel többen hallgatják, mint mi. Nem, annyival nem, de hogy mint minket. Tehát, hogy mögötte van egy profi, hát most azt akartam mondani, hogy stáb, de stáb nem biztos, de mondjuk egy profi ilyen infrastruktúra, meg iszonyat tolja magát mindenfajta platformon, meg reklámozza, meg Patreon, meg drága volt a mikrofon, úgyhogy adjátok a pénzt.
Én nekem csak amikor így az Omnia, vagy Dauág, ez nem is...
Valami
ugyanaz.
Igen, az a reklám volt, ez kicsit furi volt. De mi is reklámozhatunk bármit, és akkor ez olyan profinak tűnik, nem?
Jó, bejátszak valamit?
Ne. Mondjan, mert menjenek a rovatok.
Csak végig gondolat, egyiket lehet, hogy ott van a kutyállása, hogy én amikor valami pont azokat az adásokat hallgattam, amikor fiatalabbakkal beszélt, volt ez a 100 Marci, akit annól ilyen zseni gyereknek kiáltottak ki, akkor volt az a srác, akit most felvettek a Yale-re, meg volt a Paul Street művész néven, vagy Azaria művész néven futó, hát youtuber volt a srác, most meg ilyen rapper, vagy énekes előadó, és így valahogy fiatalokkal nem tud mit kezdeni. Olyan, mintha nagypapa próbál velük beszélni, és így baromira nem érti szegény.
Na, így viszont értem, hogy miért mondod, mert ezt a háromat, mind a hármat hallgattam, a 100 Marcisba csak belehallgattam 2 percet, nem tetszett az alapján sem. Az Azariest végighallgattam, és szerint én őt nagyon szeretem, mint zenész. Most ez lehet, hogy kínos, de én szeretem, ahogy ő zenél. Ki volt a harmadik?
Aki felvettek a srácai ére, semmit
az borzasztó volt. Azt félig hallgattam meg, ott azt én. Szóval, hogy rosszakat hallgatsz meg. Még szerintem az Adriás, az rendben volt.
Ja, csak ott tényleg azt éreztem, hogy úgy nagyon nehezen értettek szót egymással. Tehát nyilván nagyon fiatal az a srác, főleg a Fridihez képest, és folyamatosan az volt, hogy így ilyen nagyon boomerkedés ment, hogy így benyögte, hogy és akkor, amikor írom ezeket a számokat, nagyon flóba vagyok, és akkor próbáltam meg itt a fidelkozni, hogy mi az, hogy valaki flóba van, és akkor csak annyit költ rá, hogy hát ő tudta, hogy a flow elméletét Csíkszent Mihály alkotta meg, és így köszönöm. Legalább valamit hozzá tudott tenni szegényet kínjában.
Jó, teljesen egyetértek. Így teljesen. Tehát ez nekem is megvolt, hogy mondom, ennyit tudtál hozzá tenni? Hogy ilyen információ, ő okosabb.
Igen.
A képzeli van.
Na mindegy, szóval, és pont ezeknél ugye a kérdések, nem, lehet, hogy akkor tényleg ezek az interjúnyokkal nem írt, és azt, amikor beszéltünk is erről, Vikkel mondtam, és lehet, hogy azok, akikkel mondjuk én tudományos témákról beszélget, ahol effektíve könnyebb bekérdezni, mert nem egy ilyen tőle távol álló, kvázi ismeretlen személynél próbálsz kérdezgetni, akkor megy, csak pont ezért mondom, hogy én ezért nem érzem benne a rutint, mert hogyha már valaki 30-40 éve ezt csinálja, akkor lehet, hogy egy nehezebb interjú alanyjal is elbírhatna, de mindegy, én nem leszek törzs hallgatói annak a podcastnek, az is biztos. Na most, hogy megszakértettünk nálunk sokkal rutinosabb embereket ebben a akkor osszuk ki a kekszet. Ezen a héten, hát ez kicsit ez ilyen szélesebb spektrumú keksz, de ha ki kell emelnem valakiket, akkor a Center of Brain Health a Texasi Egyetemen Dallasban, illetve a Child Study Center a Yale Egyetemen kapja a kekszet, akik azzal kísérleteznek, hogy hogyan lehet a VR technológiát autista gyerekek, illetve felnőttek, hát nem is kezelésére, mert az autizmus ilyen módon nem kezelhető, de hogyan tudja a VR technológia segíteni őket a mindennapi beilleszkedéshez, illetve hogyan tudnak mondjuk egy munkahelyet megszerezni, ugyanis azzal arra tudják tréningezni őket, hogy ami nagyon nagy nehézség a legtöbb. Ja, és itt ugye ilyen magasabban funkcionáló autista egyénekről van szó, akik nem ilyen mondjuk folyamatos felületre szorulnak, hanem mondjuk ugye a spektrumnak az enyhébb végén helyezkednek el, de mondjuk a társas interakciókkal problémáik vannak, nehezen értenek meg, nehezen tudnak feldolgozni bizonyos helyzeteket, akkor egy ilyen immerzív VR szimulációban ezeket lehet gyakorolni, hogy a az összpontosítás, ugye mielőtt egy ilyen kb. Ingerelárasztás sokaknak, ahogy megélik az autizmusukat, ezért ez a VR technológia egy kicsit így beszűkítő, hogy fölteszik a szemüveget, és így kapnak egy ilyen kvázi lecsupaszított inputot, akkor ki tudják zárni ezt a rengeteg ingert, ami folyamatosan bombázza őket, és könnyebben meg tudják tanulni, hogy mi az, amire figyelniük kell, mi az, amire összpontosítani kell, és mik azok a jelek, amiket így, ezek az ilyen social clue, vagy hogy szokták, vagy cue, ahogy angol értek, azok az ilyen interakcióban lévő ilyen kis, amit mindenki tud, hogy ha valaki így csinál, akkor te arra hogyan reagálsz, de nem triviális mondjuk autizmus spektrumon lévő embereknek, azok ebben gyakorolhatnak. Illetve ennek a fordítottját is csinálják, hogy azok, akik nem élik meg az autizmust, azoknak pedig tudja demózni azt, hogy igen, hogy milyen az, amikor ennyire sok ingerért, tehát egy ilyen ingerelárasztást tudnak nekik szimulálni, ezt a szenzoros túlterhelést, és egy kicsit akkor így megértőbbek lehetnek. Úgyhogy én azt mondom, ez egy JáraKex, ez egy nagyon kreatív felhasználás az új technológiának.
Abszolút, ez tök jó.
Ja, király.
És akkor dilemmázunk egyet. Ha választanatok kéne a kettő közül egy képességet, akkor inkább tetszőleges méretre tudnátok zsugorodni, vagy tetszőleges méretre tudnátok megnőni. És ezt most nem úgy, hogy egyszer is akkor úgy maradtak, hanem hogy mondjuk van a X a mostani méretetek, és akkor az X-nél kisebbet tudtok menni, amikor akartok, aztán vissza az eredetire, vagy X-nél csak nagyobbra, és aztán vissza az eredetire.
Én kisebb lennék.
És mit csinálnál?
Bemásznék ilyen helyekre, és kihallgatnék embereket. Meg lehet, hogy lopikáznék is egy kicsit ilyen nagyon óvatosan, így csak így valamit így elcsönnék.
De mit? Mi kéne neked?
Az orrontó furkász a...
Aha, Istenem, az annyira aranyos. Igen, olyan lennék, egy kis aranyat, vagy valamit is.
De várjál, tegyünk hozzá valamit, tehát hogy nem az, hogy azonnal nagyra tudsz nőni, mert hogy mit tudom, találkozz egy hangyával, az megkajál. Valami pont nem. De lehet, hogy igen.
De én ilyen steril helyeken lopóznék, mert csak így a kusikom, meg így kihallgatnék,
beszélgetések. Milyen Intel processzor labor, vagy mire gondolsz?
De műtökből lopkodnál szikét.
És ilyen kicsi, a pici apró barbi vonulna egy kis szikével a hátán, így vonszolná maga után, nyé.
Hát, hogy nem baj, hogy neked így szuper képességed.
Ja, minden olyan hülyeséget csinálna, neked nem való neked ilyen.
Jó, Barbi, akkor miniatűrtól vagy lenne.
Jó, hallgatom akkor a nagy intellektuel izé. Ja, én azért nőnék nagyra, mert akkor jobban hallanám a Chopin izéket, meg...
Mint a miről? Te kivel beszélgettél újabban? Hát biztos nem ebben a podcastben szereplőkkel. Na, Laci, válaszolj most te előttem.
Mindig azt hiszitek, hogy én elvileg gondolkozok ezeken a válaszokon, de lehet, hogy kéne, mert mind a kettőbe látok rációt, de mondjuk a lopás az pont nem jut eszembe. Ha nagy lennék, akkor könnyebb lenne, nem tudom, ipakolgatni dolgokat, vagy emelgetni.
Na, megint a pakolgatás.
Amikor
költöztető céget akartunk alapítani, nem is tudom milyen. De neked is volt valami hasonló, amin az Isti teljesen kiborult, hogy mennyire kispolgáriak vagyunk.
Valami volt.
Igen, hogy repülnél, vagy szupererős lennél, és akkor mondta, hogy te szupererős lennél, mert akkor könnyen tudnál bútorokat mozgatni. És...
Igen.
És milyen jól jönne itt a költözés előtt?
Hát, én lehet, hogy én inkább még nagyobb tudnék nőni, és akkor...
De mi, pakolgatnál mit?
Tehát arrébb kell tenni egy fát.
Egy fát arrébb kell tenni? Igen, azok rendszeresen ilyen mobil dolgok.
Vagy...
És sokszor érezted már az életben, hogy szükséged lenne arra, hogy arrébb tegyél egy fát.
Mert sokszor érezted azt, hogy kéne egy szike. Csak úgy, te válaszok, mondjuk ki.
És akkor összefoglalva semmi értelme egyiknek se? Tehát komolyan ez a két fő, hogy egyik egy fát akar arrébb rakni, más meg el akar lopni egy szikét? Tehát, hogy komolyan ez a két érv egyik és másik mellett?
A Marvelnél a hangya emberben ezt egy kicsit jobban kidolgozták, úgy érzem.
De én nem szikét lopnék, azt már csak ti magyaráztatok bele, amikor mondtam most teré környezet, hogy a hangyákkal ne legyen baj. Én azért hallgatolóznék, meg apró pici dolgokat lopiznék, ilyen aranyat, meg ilyeneket.
De mit, te ilyen lopós vagy? Legközelebb itt vagy a szilveszterkor ráállítok valami kamerát, hogy ne tűnjenek el az értékek.
Nem vagyok lopos, de ha kicsi lennék, akkor lehet, hogy úgy elosonna valami, mert úgy nem vennék észre.
Tehát azért nem lopkodsz, mert valaki meglát.
Igen.
Lehet, de akkor te félsz, hogy lebuksz, te csak ezért nem lopsz.
Lehet, hogy most itt az élet egyik nagy igazságára itt rá kell világni. Lehet, hogy most igen. Lehet, hogy csak azért.
Jó, ez egy vállalás, csak mondom, majd a kamerát akkor szerelem föl.
De nem gondoltam, hogy ilyen erkölcsi vetületen ezt ennek a kérdésnek, de én akkor is megnőnék, mert ha, amikor ott van az a fa, ott van az a fa, azt arrébb kell tenni, nincs mese.
De ennyi neked is, hogy arrébb kell tenni a fát.
Hát, meg
miért, ha valami... ezt a fát, és akkor ezt a képességedet ezt félreraktad az életre.
Vágod, megtámadnak, ezt hirtelen 5 méteres vagyok, akkor lehet, hogy nem fognak te
de ha kicsi vagyok, akkor is elszaladok.
Hát, csak összetaposnak.
Lehet, hogy lopok közben valamit. De így elszaladok. Így. Vagy így fölvászok a vállukra, és
De nem félsz, hogy összetaposnak? Tehát én féltem a kis tyúkszaros életemet, és azért inkább nagyobb lennék, mint kisebb.
És te mit csinálnál, ha nagyobb lennél?
Hát nem, ez már maga a cél. Tehát ez
mi
nem
másik fát pakolna arrébb?
De mi? Most megnősz ezt, akkor örülsz magadnak. Visszaraknám
azt, amit Laci arrébb rakott.
Nem kéne fizetni a költöztetőknek, vagy a bútorszállítóknak, hogy fölvigyék a mosógépet, ne érjék, csak így berakná az ablakon, mert akkorára nőné.
Uh-huh. Na ez mondjuk jó, de mondjuk erősebb nem lennél? Vagy lennél?
Hát azért hát, arányaiban, nem?
Igen, mert akkor saját töm, mondjuk egyébként is, hogyha most nagyon biológiai pontosak akarunk lenni, biztos, hogy összeroskodna egy után a saját tömeged alatt, mert ugye nem skálázódik jól így az ember, meg szerintem egyik állatja, hogyha hirtelen 100-szor akkorára nő, de mondjuk induljunk ki abba, hogyha nagyobb vagy, akkor erősebb is annyival arányosan.
Jó, akkor ezt választom, és nem tudom még, hogy mit szeretnék vele kezdeni. De ha kicsi lennék, akkor félnék az ilyen... Tehát szeretek csúcsragadozó lenni a bioszférában, maradjunk ennyibe.
Jó, én meg ez a kis pici aranyos. Mint egy kis szúnyog, oda mennék, és megcsípnélek, és nem tudnád, hogy mi történt.
Ez nem igaz. Ha sunyi vagy, állandóan valami sunyiskodni akar, és rosszat akar másoknak.
Isti, ott tetszeg a távolságnak csúcsán, de valaki közben kilopta a zsebből a mobilt, miért így Barbie ott szaladul a hátán.
Barbie ott ül a vállam, és annyit mondta, hát ott mekkora királyok vagyunk, csak 2 centi. Mint a kisegér meg az elefánt.
Na, hallott, végre sikerült nem egyen választodni valamire.
Igen, igazán biztos vagyok magunkra.
A kicsinek lenni is jó, csak mondom, szerintem az félelmetesebb, hogy félni kell attól, hogy jön egy hangya, vagy egy légy, vagy egy méh. Mondjuk a méh az nem, de egy darázs. Egy méh? Egy darázs az megszúr, azt azért ledöf.
De miért döfne le?
Mert nem kedves.
Mert valami van nem. Nálam, amit elloptam tőle.
Igen, méz. Ja nem, azt mondjuk a méhtől tudsz. Na szerintem ezt így kiveséztük, azt hiszem.
Alaposan, abszolút alaposan.
Közeledik az adás vég, de azért még menjünk bele. Egy picikét. Intro meg extra?
Extra, nem? Egy extra? Várj, ezt mindig kavarom.
Mit beszélsz?
Mi az outro?
Hogy extra.
Jó, oké. Volt ez már téma az adásban, meg csináltunk is tesztet, hogy ki milyen, és akkor, hogy ugye introvertált, vagy extrovertált, vagy extrovertált, és akkor ott ugye ki is jött, meg azért a Laciba is vannak ilyen ellentmondásos dolgok, hogy hát bizonyos tekintetben ő introvertált, de az, hogy itt egózik a hangjával, azért az inkább extrovertált, és egy nagyon jó kis cikket találtam a VMN-en, ami felhívta rá a figyelmet, hogy van még 2 személyiségtípus, ezen kívül is, ami nem ennyire szélsőséges. És
úgyhogy ezen kívül ez lefedi a teljes spektrumot.
Nem. Mert hogy azt mondják, és hogyha... Igen. És hogyha belegondolsz, ugye, amit teszteket is csináltunk, akkor miért jött ki az, hogy te milyen vagy? Azért, mert mit tudom én, 80%-ban inkább ilyen vagy, 20%-ban meg introvertált, és akkor kijött, hogy inkább ez jellemző rád. De azért 100%-osra nagyon kevés embernek szokott... kijönni, és akkor ebben a cikkben nyilatkozott egy ilyen pszichológiai tanácsadó, aki szerintem tök jól megfogalmazta, hogy mi a különbség ezek között. Mondta, hogy az introvertált az olyan, aki minden reggel kap 3 zsetont, amit elkölthet, és minden társas helyzetben ott hagy egyet, és mire eljut a nap végére, üres a zsebe. Ugye őt gyakorlatilag ugye teljesen lefárasztja, hogyha egész nap emberekkel van. Az extrovertált, az ezzel szemben...
Az, aki beszél
így. Igen. Üres zsebbel kell, vagy úgy indul neki a napnak, de minden társas helyzetben kap egy zsetont, és a nap végére fel van töltődve. És nekem is ezeken a teszteken az szokott kijönni, hogy én extrovertált vagyok, de hát egyébként meg csomó szó van, hogy úgy leszívják a kölkök az energiámat, hogyha hazajövök, és csak síri csöndbe akarok lenni, vagy már hogyha ott a tanári kiskonyhában is úgy becsukom az ajtót, hogy teljes hangszigeteltségbe legyek, mert már gyerek zsivajtól rosszul vagyok. És akkor erre ez a cikk, meg hogy különböző tanulmányok, mondták, hogy van az ambivertált, ami meg olyan, hogy kap 3 zseton, és fogalma sincs, hogy hogyan működik a rendszer, na jó, nem. Tehát, hogy ők meg olyanok, hogy a kettő között vannak, de mégsem, tehát ők ingadozhatnak, és vannak olyan tulajdonságok, amik inkább olyan introvertáltabbak, a másik meg extrovertáltabbak. Erre mondanék példát, hogyha például...
Kap 3 zsetont, és vesz belőle NFT-t.
Tehát, hogyha például a környezet és a hangulat számukra kedvező, és olyan emberekkel vannak együtt, akiket szeretnek, akkor úgy viselkednek, mint az extrovertáltak, tehát oldottak meg aktívak. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor inkább ilyen introvertáltabbak, tehát hogyha például olyan emberek között vannak, akiket nem ismer, akkor inkább ilyen visszahúzódóbb, vagy passzívabb. Akkor az is jellemző rájuk, hogy jól kommunikálnak, de egyébként van olyan, hogy csak figyelnek és hallgatnak, vagy nagyon erős az empátiájuk, meg mit tudom én. Tehát amit így te is érzel, én azt gondolom, hogy mi is érezzük magunkat, hogy azért nem mondanád azt 100%-osan magadra, hogy ilyen vagy olyan vagy, és ez a kettő között van, és akkor még ez a cikk kitér a... várjál, hol van? Ami nem, hanem omnivertált is van, amit már végképp nem értem, hogy mi a különbség közöttük, de hogy gyakorlatilag tudjunk róla, hogy több ilyen személyiségtípus is van, nem csak az a kettő, amit mi itt gondoltunk.
Az omnivertált az a lényeg, hogy tudjuk, hogy van olyan...
Így igaz. Na jó, várjál, keresek valamit. De miért hülyeség?
Azért, mert már a szónak a jelentésében benne van, hogy tehát, ha azt mondod, hogy vagy bemész, vagy bejössz, vagy kimész, akkor nincs olyan, hogy 20%-ban bejössz, 30-80%-ban kimész. Értem, hogy ez most itt előfordul, tehát hogy 20%-ban introvertált, vagy 80%-ban extrovertált, ez egy skálán el tud helyezni. De ez nem jelenti azt, hogy erre kell mondani egy nevezéket. Azt, hogy ambi...
Nevezéket, ez olyan, mint az oltakozás. Biztos létezik ez a szó, de nagyon furi.
Miért szerint van ilyen, hogy nem?
Azért mondom, hogy biztos, hogy, hogy létezik ez ilyesmi a szó, csak nagyon furi. Nem tudom, én nekem meg ez így szimpatikus, hogy nem csak így rávágunk valakire egy ilyet, hogy introvertált vagy extrovertált.
Hát, amúgy, ha ezt azt, hogy valaki, tehát egy spektrumként fogjuk fel a vertáltságot, aminek az egyik vége az, hogy valaki introvertált, a másik vége meg az, hogy extrovertált, akkor annyiban lehet értelme, hogy mondjuk ilyen tartományokra osztott fel. Nyilván az sem jellemzi tökéletesen, de én ebben látok rációt, tehát lehet, hogy jobb, mint egy ilyen bináris osztat. Aztán kérdés az, hogy nyilván azért nehéz lebontani egy ilyen tengelyre a személyiséget, hogy akkor tökéletesen lefedni, akkor is, hogyha erre egy ilyen spektrumként tekintesz, de szerintem ez jobb, mint egy sima ilyen A vagy B felosztás.
Szerintem meg nem, mert az van, hogy így legalább tudod, hogy inkább társasági lény, vagy inkább mondjuk magadba fordul, vagy nem tudom, az introvertált, azaz mi inkább. De hogyha most mi se értjük, hogy most akkor most melyik az omni, meg mi az, hogy ambi, meg akkor most hol vannak a százalékos határok, tehát ez a kettő, amit most Barbie mondott, ez az introvertáltságnak, meg az extrovertáltságnak ilyen-olyan köztes értékei. Ezzel egyetértünk?
Én igen, de elfogadom, hogy te nem. Tehát értem, hogy mit mondasz.
De nem, ezt értem, tehát hogy én is ezt állítom, hogy ez akkor most ez egy köztes érték, amire adtunk egy nevet.
Okay.
De most akkor hol vannak a határok?
Hát ez az, amit így nehéz...
De akkor így adtunk a szarnak egy pofont, mert nem tudjuk, hogy mire használjuk ezt a két szót.
Hát de, mondtam azt az ambivalenst.
Hogy igen, ambivertált, vagy mi volt?
Ambivertált, igen. Egyszerűen ezt a szót nem bírom megjegyezni. Tehát, hogy akiben van mind a két személyiség egyből, olyan, mint hogyha szerintem így középre húznánk egy 50%-ot, és nem billen se ide, se oda.
És az az ambi?
Igen.
A középső
50%? Igen, voltaképp igen.
Ez ambivertált, hanem az a lényeg, hogy van, tehát egy ilyen bizalmas, megszokott közegben tud kvázi úgy viselkedni, mint egy extrovertált, csak hogyha mondjuk beteszed egy ilyen random házi buliba, ahol idegenek vannak, akkor ott azonnal bezárkózik.
Igen, és egyébként...
Na így már, tekint, így már értem.
De hát így mondtam az előbb is.
Akkor csak nem...
Nem figyeltél, csak pontosan. A szokásos. Nem. Igen.
Jó, oké, okay. Így akkor nem
visszaszintem, amit ajánlom ezt a cikket, tehát most megint földobtam egy témát, amiről picit beszélgettünk, és amúgy ajánlom a cikket, mert tök jó hosszú.
Talán én mindig házi feladatot adod.
Igen, igen. Hát a pedagógus, látod, közeledik a nyári szünet, és érzem, hogy nem tudom majd a gyerekeket oktatni.
Olvasónaplót kell írni.
Hogy ne. Bár én házit se szoktam adni. Nem
milyen tanár az ilyen?
Tudom.
Na, viszont ha már házi feladat meg olvasónapló, akkor még az utolsó témát hadd hozzam be, mert lehet, hogy már jövő hétre valami más könyvet hoznék. A Marcus Aureliustól az elmélkedéseket olvastam most, hát nem most igazából, hogy két hete, csak most került sorra. És hát mivel nagyon az adás végén vagyunk, tényleg nem mondanék róla sok mindent, szerintem mindannyian ismerjük, meg ismerjük, még akkor is, hogyha nem mindenki olvasta, és kicsi kecsinálónak majd föl fogok olvasni belőle egy részt, de még mielőtt ezt megtenném, mindenképpen mondanék róla néhány gondolatot, ami a következő egy, hogy ugye Marcus Aurelius egy nagyon híres és elég intelligensnek tartott császár volt a, hát azt hiszem, hogy a második évszázadból, és nézek rátok, és bólogattok, remélem.
Rám hiába nézel, én csak ilyen halott tekintetet tudok visszanézni.
Mindegy, ott volt valahol az első, második, azt hiszem a második évszázadban uralkodott, és hát egyrészt nagyon izgalmas gondolatai voltak, hogy alapvetően egy csomó filozófiát tanult így a korának megfelelően.
Igen, második század, csak mielőtt.
Köszönöm szépen a megerősítést, igen. És akkor...
Eszembe jutott.
Ez az egész könyv egyébként elég rövid. Én kinnülön olvastam, úgyhogy nem tudom a pontos oldalszámot, de milyen 100-200 oldal között van maximum, és olyasmi, mint az Intelmek Szent Istvánnál, tehát hasonló jellegű ilyen észrevételek, tanácsok vannak benne, és nagyon érdekes, meg jó pofa, tehát nem tudod úgy olvasni, mint egy regényt, viszont hogyha így kellően nyitottan olvasod, meg kellő nyitottsággal, akkor tök jó gondolatok vannak benne, és baromi jó az, hogy gyakorlatilag majdnem 2000 évvel ezelőtt írta ezt a faszi, és tök helytálló gondolatok vannak benne ma is, nem minden, meg nagyon érdekes ugye ez a több Isten hit, amiről ő itt beszél, meg néha szó van, de hogy ilyen puthált meg szégyenítő, vagy így felidéző gondolatok mentén operál, és akkor hadd olvassam fel, és akkor értitek, hogy mire gondolok, nem lesz hosszú, ez mondjuk egy kis pont, tehát ilyen pontokba szedve vannak fejezetek, és az a fejezeteken belül vannak pontok, és ez a nem tudom, azt hiszem a hetedik fejezetem belül a 41. pont, a fejezetben nem vagyok biztos, a 41. igen, azt mondja, hogy ha a hatalmadban nem álló dolgok valamelyikéről is azt hiszed, számodra jó vagy rossz, az ilyen bekövetkezte, vagy az ilyen jó elmaradása miatt szükségszerűen zúgolódol az istenekre, és gyűlöd az embereket, akik okai, vagy talán csak vélt okai az elmaradásnak, vagy a bekövetkeztetésnek. Így természetesen sok igazságtalanságot követünk el, mert érdekeltek vagyunk. És akkor itt jön a lényeg, ha azonban csak a tőlünk függő dolgokat ítéljük jóknak vagy rosszaknak, nem maradókunk sem arra, hogy az istenséget vádoljunk, érdekes a ragozás, sem arra, hogy embertársunkkal hadilábon álljunk. Szóval nem azt mondom, hogy mindegyik ennyire mély, de nagyon sok jó gondolat van benne, és hogy mondjam, én úgy olvastam, hanem egy regény mellett olvastam, és így mint egy hétig tartott, mire elolvastam, mert amúgy kellően unalmas tud lenni, de kellően jó is. Úgyhogy egy regény mellé tudom javasolni leginkább.
De hát nem hoztad meg a kedvemet amúgy ezzel a ragozással, megmondom őszintén.
De szerintem ez a fordítás rossz amúgy helyenként, és lehet, hogy itt pont ilyen volt, vagy még azt is lehetom képzelni, hogy itt valami PDF-ből volt lekonvertálva az EPUB, és ott eltűnt valami karakter. De hát ilyesmi, nagyon...
Jó, biztos, hogy jó. Nekem egy kicsit nehézkes, de örülök, hogy te gazdagodtál ezzel.
Nagyon egyébként, hát nyilvánvalóan egy regényhez képest ezt iszonyú nehéz olvasni.
De úgy olvastam, hogy ez akkor íródott, amikor voltak igazi madarak.
Igen.
Igen, akkor
ugye most volt. Így a drónos világban tök más.
Igen.
Ez lesz a leghosszabb adásunk, most már mindegy, úgyhogy gyorsan köszönjünk el.
Gyorsan. Sziasztok. Gyorsan.
Sziasztok. Nem ám, még mondjatok valamit még mondjatok.
Húzzuk az időt? Mi a célod? Hány percet szeretnél?
Még kell...
1:27.
Még 2,5 perc kell az 1:30, ez azt még itt
nem annyi kivágja kell. A szüneteket, amikor az a kínos csend van, amikor percekig csak nézünk egymásra, és mi lázunk, hogy
beszélgessük. Nem. Sajnos belemálasztáltok, úgyhogy azért olyan sokat nem vág ki a szoftver a csend kapcsán. Na jó, menjünk, szevasztok!
Sziasztok! Sziasztok.